Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Ülésezett a Miskolci Képviselőtestület. Gyöngyös közterületein folyamatosan zajlanak a szépítési és fejlesztési munkák. A szállítmányozással foglalkozó Gégény Trans Kft. Kapta az év vállalkozása elismerést Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Ülésezett a Miskolci Képviselőtestület, amely több kiemelt stratégiai kérdésben is döntést hozott a csütörtöki munkanapon. A grémium elsőként megtárgyalta és elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság éves beszámolóját, amely a város közbiztonsági helyzetét vázolta fel. Ezt követően a képviselők jóváhagyták Miskolc előző évi költségvetési zárszámadását, valamint módosították a helyi városüzemeltetési vagyonkezelési megállapodásokat is. A helyi tömegközlekedés jövőjének biztosítása érdekében a testület egy új közszolgáltatási szerződést kötött a Miskolci Városközlekedési ZRT-vel. Tóczántai József, Miskolc polgármestere az eddigi fejlesztési irányokat ismertette.
Mik azok a munkák és mik azok a feladatok, amiket elvégeztünk, és ami a zárszámadásból vagy látszik, vagy nem látszik? Ugye az első kérdést azt magamnak szoktam általában feltenni, hogy én elégedett vagyok-e az elmúlt évben végzett munkánkkal, és azt fogom erre mondani, hogy nem. És azért nem vagyok elégedett, mert soha nem vagyok elégedett azzal a munkával, amit elvégeztem az elmúlt időszakban, amíg vagy itt, vagy máshol dolgoztam az élet bármely területén. Tehát azt gondolom, hogy mindig lehet sokkal jobban és sokkal hatékonyabban dolgozni, és én remélem, hogy az elkövetkezendő időszakban még jobb lesz az a fajta mérleg, ami a város működésében látszik. Próbálok sorba menni, Simon frakció vezető úr kezdte, azt mondta, hogy nincs gazdasági növekedés, vagy nem tapasztalható gazdasági növekedés Miskolcon. Hát nagyon sok folyamat azonban előkészületben van. Azért ne felejtsük el, hogy az idén nyáron, hogyha minden jól megy, a világ egyik leginnovatívabb cége, a HAMS Miskolcon elkezdi a működését. Ez a cég a BMW és a Volvo közvetlen beszállítója. Alumínium öntvényeket gyárt elektromos autókhoz. Egy olyan cég érkezik ide Miskolcra, aki nem csak egy világszínvonalú technológiát hoz ebben a városban, hanem azt is azt gondolom, hogy egy olyan régi ipari múltunknak köszönhető öntészettel foglalkozó cég érkezik, amire büszkék lehetünk mindannyian. Ez első körben 500 és aztán 1000 új munkahelyet fog majd Miskolcon teremteni. Bővíteni fog a Bosch, bővíteni fog az LG Magna, tehát lesz egy csomó olyan cégünk az elkövetkezendő időszakban, csak a legnagyobbakat mondjam, akiknek azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben elvégzett közös együtt gondolkodás és közös munka rövidesen majd láthatóan meghozza a gyümölcsét. A frakcióvezető úr az utak állapotáról is említést tett, ezt azért hagyd mondjam szintén el, pontosan tudják önök is, hogy egy közbeszerzési eljárás nem egy rövid folyamat. És azt is tudják, hogy azok a kormányzati beruházások, amelyek Miskolcra érkeztek, vagy kormányzati források Miskolcra érkeztek, azért nagyon keményen kell lobbizni. Én egyébként ebben számítok képviselő úr segítségére és munkájára az elkövetkezendő időszakban. Tehát az, hogy a 3-as 26-os úton több mint 13 kilométer hosszan aszfaltozunk, kicseréltük a 300-as és a 400-as csöveket, az nem magától jött ide. Azért nagyon sokat kellett dolgoznunk, és nagyon sokat kellett tennünk az elmúlt időszakban, és azt is szeretném elmondani, hogy jelenleg az én tudásom szerint ez Magyarország legnagyobb közműhálózat felújítási programja. Nyilván ehhez a város próbál valamilyen módon felzárkózni, ugye top pluszos forrásból elkezdtük az Avas főútjának az aszfaltozását, ugye ez a Szent György utca az Avas tetőtől egészen a Tescóig. Ez egy több mint 3 kilométeres szakasz. Volt egy hosszú közbeszerzési eljárás, igen, hát ezt végig kellett várnunk, egy francia cég, a Colas nyerte, ők már gőzerővel dolgoznak hetek óta, de itt is azt választottuk egyébként, mint ami a 3-as 26-os esetében, hogy először kicseréltük a közműveket, mert ez logikus. Ehhez kellett a Nemzeti Vízi Közműnek a, az együttműködése és az együtt gondolkodás, aminek az lett az eredménye, hogy úgy tudunk az avason aszfaltozni, hogy a legnagyobb csöveinket sikerült kicserélni új csövekre. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos és nagyon lényeges eredmények. Említette az MVK ZRT-t. Hát azért megérkezett 4 új elektromos csuklós busz Miskolcra. És most remélhetőleg jövő héten képviselő úrral közösen 6 új elektromos buszt fogunk átadni, ami szintén ennek a munkának az eredménye, amit egyébként az előző városvezetés kezdett el. És én, amikor ezt a 4 új elektromos csuklós buszt átadtuk, akkor is elmondtam, és most is elfogom, hogy az elődök munkája nélkül nem lehet várost építeni. Tehát, hogyha önök ezt nem indítják, ezt a közbeszerzést, akkor ezek a buszok most nem érkeznek ide, de hála Istennek 4 már ide érkezett, és 6 rövidesen ide fog még érkezni. Április 1-től bevezettük a tarifa közösséget az MVK ZRT járatán. Ingyenessé tettük 14 éves korig a közösségi közlekedést Miskolcon, még a kis állattartókra is gondoltunk. Tehát azt gondolom, hogy amit az MVK ZRT utaskomfort szempontjából meg lehetett oldani, vagy ki lehetett talán, ezt megpróbáltuk megtenni. Sűrítettük a menetrendet, igaz, nem jelentősen, és nem azon a módon, ahogy a miskolciak elvárják, de a következő lépés, és erről majd fogunk az előterjesztés kapcsán beszélni, az az, hogy 2019 óta nem volt konkrét utasvizsgálat Miskolcon, tehát nem tudtuk pontosan eldönteni, hogy melyik járatnak milyen a kihasználtsága. Ennek az eredménye 2 nappal ezelőtt érkezett meg vezérigazgató asszonyhoz, ezt szeretnénk a nyári időszakban kiértékelni.
A szállítmányozással foglalkozó Gégény Transz Kft. Kapta az év vállalkozása elismerést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara díjátadó ünnepségén. A rendezvényen többek között elismerték a szakképzésben dolgozók, a képzőhelyek és a szakmai versenyeken kiválóan szereplő diákok teljesítményét, valamint ezüst, illetve aranykoszorús mestereket is köszöntöttek. Balogh Zoltánt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara alelnökét hallják.
Nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendezvényünket, már tavaly volt 35 éves a megyei kamaránk, és ezt minden évben megrendezzük, összekötjük a taggyűlésünkkel, és azután díjazzuk azokat a vállalkozásokat, azokat a szakképzéssel foglalkozó kollégákat, akik az adott évben eredményesen működtek közre. A kamarának fontos célja az, hogy díjazzuk ezeket a vállalkozásokat, hiszen nagyon fontos, hogy a megyének is vannak olyan kiemelkedő teljesítményei, amely a kamarai szempontból és egyébként a megye szempontjából is elismerésre méltóak. A mai napon keresztül megkapja a díjat majd a kiváló vállalkozások, ezentúl a gyakorlati oktató kiváló képzőhelyek, és nyilván azok a szakképzésben, technikumban tanuló diákok is kapnak díjat, akik eredményesen teljesítették a mögöttük levő éveket. Várják mindig ezt a napot, akik díjat kapnak, és azok is, akik csak szurkolnak. Különösen a gyerekeknél veszem észre azt a diákoknál, hogy nekik ez egy nagyon nagy elismerés. Nem iskolai keretek között kapják, amit a kamara székházában a küldöttek között, tehát van egy olyan ünnepélyes jelleg ennek a rendezvénynek, ahol megtiszteltetésnek érzik, hogy egy ilyen díjban részesülhetnek. Motiváció nekik arra, hogy a továbbiakban is próbáljanak tovább tanulni, illetve a szakmájukban elhelyezkedni.
Az év vállalkozása díjat 2026-ban a fuvarozással foglalkozó családi vállalkozásként működő Gégény Transz Kft. Kapta. A tulajdonos Gégény Tamás, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületében az árufuvarozói tanácselnöke. Céljuk a magyar belföldi fuvarozó vállalkozások versenyképességének megőrzése, valamint a gépjárművezetők munkakörülményeinek javítása.
28 éve keményen dolgozunk, 25 évig egyéni vállalkozóként, 3 éve KFT formájában vagyunk jelen Nyíregyháza és Közép-Európa útjain, jelenleg 45 kamionnal, 50 dolgozóval látjuk el a fuvarfeladatokat, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megkaphatjuk ebben az évben ezt a díjat. A korábbi években kaptam kisebb díjakat a bizalmi körnél, volt, amikor ott a legjobb ügyfélélmény díjat kaptam, a tavalyi évben megkaptam a VOSZ-nál országosan az évvállalkozója díjat, itt a kamarában még most lettem először díjazva, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést.
Gyöngyös közterületein folyamatosan zajlanak a szépítési és fejlesztési munkák. Megújulnak a virágágyások a Kispiacnál, a Pesti úton, valamint a Szövetkezet úti virágládák is. A város szépítés Mátrafüredet is érinti, ahol szintén rendezettebb, virágosabb környezet fogadja a lakókat és az odalátogatókat. A munkálatok célja, hogy Gyöngyös és városrészei még élhetőbbek, esztétikusabbak legyenek a nyári időszakra. A részletekről dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Miért tartja fontosnak egyébként a virágosítást itt a nagyon nyári, nagyrekkenő hőségben is, kik végzik ezeket a munkálatokat?
Amiről most én szeretnék beszélni, az a városi parkosítás, virágosítás. Ez egy ciklusokon átívelő közbeszerzésnek az eredménye, amit mindig Gyöngyösváros önkormányzatának hivatala koordinál. Mint a lakosok is tudják, a főtéren különböző nagy tartókban, város szerte pedig elkészített virágos kertekben, virágos ládákban, illetve például a szövetkezett úton a nagyon-nagyon régi rózsahágyásokban vannak ezek a gyönyörű egynyári, illetve évelő virágok, amiket a zöld terület fenntartó Kft., aki a közbeszerzésünket jelenleg végzi, minden évben tervszerűen telepít. Ugyanez a telepítési munkálat megtörtént Mátrafüred esetében is, ott a Városgondozási ZRT végzi ezt a munkát, és ahogy nyáron a turisták szemeit el szoktam nézni nagy örömükre, hiszen nagyon szépek és gondozottak ezek a közterületek. Na, ez a munka történik most. Ugye eljött az az időszak, amikor ezeket a palántákat kiültetik, és most már a város nagyon sok pontján, a Mátrai úton, a Mérges úton, illetve a 80-as több pontján is találkozhatnak azzal a lakosok, hogy a vadiúj egynyári virágok kiültetésre kerülnek, és így a közérzetünk mindenképpen jobb lesz ettől.
És akkor nézzük meg, hogy ezt lehet tudni, hogy mondta, hogy közbeszerzés köteles a feladat, hogy azért ez nem kevés virág, palántát jelent.
Ez nagyon nem kevés, és ráadásul nem csak ebből a munkából áll a közbeszerzés. Tehát ez a cég végzi a parkjainknak a gondozását, ősszel a faleveleknek az összeszedését, elszállítását, lehelyezését, a virágos kertekkel kapcsolatos munkákat, ők tartják rendben a toronyháznál a gyöngyös feliratot, ültetik az új fáinkat, gondozzák azokat. Nagy örömömre láttam, hogy a legújabb ültetés, az első ilyen ugye az én körzetemmel, segítségemmel történt. Most már a Platán úton öntözőzsákkal ültetik el ezeket a kis csemetéket. Próbálunk felkészülni az aszályos helyzetre, és egy nyilván közbeszerzés, mert azért egy ekkora város, ekkora közterületén mindenféle zöld felülettel kapcsolatos munka nagyon nagy összeget tesz ki. Ez azt nem teheti meg egy város sem, hogy mindenféle eljárás nélkül megbízezze a vállalkozót. Úgyhogy ezt jelen pillanatban ők végzik, hogy a jövőben egyébként a közbeszerzés után kifogja, azt pedig majd a testület bölcsességére bízzuk.
Végül az időjárásról. Az éjszaka első felében folytatódik a derült vagy gyengén fátyol felhős idő, majd a hajnali órákban éjszak felől felhősödés kezdődik. Csapadék reggelig nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen északon, északkeleten ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 29-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivian.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Május 28-án megtartotta közgyűlését Eger megyei Jogóváros önkormányzata. A trianoni békediktátum évfordulóján megemlékezést tartanak június 4-én az országzászlónál Egerben. Egyéni identitás a globális világban címmel nyílt kiállítás a Gárdonyi Géza Színházban. Pünkösdi misztérium játékkal léptek színpadra a Szent Erzsébet katolikus általános iskola tanulói a Sárospataki szakrális báb találkozón. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
Eger önkormányzata 21 napi rendi pontot tárgyalt május 28-án. A közgyűlésen számos közigazgatási, valamint a helyi intézményeket érintő előterjesztéseket vitattak meg a képviselők. Szó volt a MÁV személyszállítási ZRT 2025. évi beszámolójáról is, mely az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozott. 2019. október 1-től a MÁV személyszállítási ZRT látja el Eger területén a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő személyszállítást. A társaság 2026. március 31-én elkészítette a 2025. évi beszámolóját az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan. A további percekben a MÁV személyszállítási ZRT helyi közszolgáltatás vezetője kifejti, miért vásároltak kevesebb összvonalas tanuló, valamint összvonalas nyugdíjas bérletet az egriek, továbbá miért tartalmaz 5%-os utasszámcsökkenést a beszámoló. Ezen felül a hasznos kilométer, illetve a fizető kilométer fogalmakat is tisztázza. Most Baranyai Gergelyt hallják.
Tehát nem darabszámokat, hanem utas által fizetett bevételt tartalmaz az oszlop. Tehát nem darabszámot jelent mondjuk az összvonalas nyugdíjas éves bérlet, nem 189 darab, hanem 189 ezer forint bevétel van belőle. És egyébként ilyen tekintetben igen, tehát mivel 1000 forintba kerül a bérlet, ezért ezt a számot jól tükrözi. Így van, illetve a tanulóbérletnél szintén látjuk ugyanezt a jellegű csökkenést. Azt el kell mondjam, a hátterét ennek, hogy miért csökken a tanulók által igénybe vett bérletvásárlás, ezt nem tudjuk, nem ismerjük annyira az utazási szokásokat, amit látunk, hogy a menetjegyekből viszont sokkal többet vásárolnak, a bevétele is jelentősen növekszik. Elképzelhető, hogy itt a tanulóbérleteknél összefüggés van a között az éves bérleteknél, hogy a díjtermékeknél ugye egy idő után, amire több panasz érkezett a város részéről, és kivizsgáltuk, próbáltunk a témában eljárni, hogy egy idő után lekopik a felirat a papírról, a tinta megfolyik, és ilyen módon nem látható. Lehet, hogy ezért csökken ennek a díjterméke népszerűsége. Itt több intézkedést próbáltunk erre foganatosítani, tehát egyrészt a papírt próbáltunk másfajtát, próbáltunk más nyomtatóval, egyelőre ez nem járt sikerre. Nagyon szeretnék elektronikus vásárlás irányába átterelni. Ennél a díjterméknél ez egyelőre nem elérhető, de erre vannak javaslataink, amivel polgármester urat keresni fogjuk. Rendben, akkor itt két kérdés érintett. Az egyik a fizető és a hasznos kilométer közötti különbség. A fizető kilométer az kizárólag a menetrendi kilométereket mutatja, a hasznos kilométereket pedig tehát ez kiegészül a menetrendi kilométer, egy olyan kilométer teljesítménnyel, ami a menetrendnek a teljesítéséhez szintén szükséges, de nem utasokkal rakott kilométer. Tehát mondjuk, hogy ki kell állni a busznak a telephelyről, vissza kell állni, ezeket a teljesítményeket számítjuk itt bele. A szociálpolitikai menetdíj támogatást a tanulóbérletek után igényeljük le. Ahogy látható, ezen az ágon csökkenést látunk, itt a darabszámokban is, sajnos ez ennek a hozadéka. Nem látunk a jövőbe előre, reméljük, hogy ezzel az applikációs megoldással picit sikerül a tanulóbérletek forgalmát megint feljebb vinni.
Egerben a Pirkár János téren lévő országzászlónál tartanak megemlékezést június 4-én csütörtökön 16 óra 32 perckor. A trianoni békediktátum aláírásának napján és órájában kezdődik a rendezvény a Mi Hazánk Mozgalom EGRI szervezetének szervezésében. Dr. Pápai Ákos, a szervezet helyi elnöke kiemelte, ez egy gyásznap és nem a nemzeti összetartozás napja.
Vannak olyan események, olyan következményei ennek a békediktátumnak társadalmilag 20-as, 30-as években, vagy akár a mai embernek is amik üzenhetnek, hogy bizonyos szituációk, helyzetekben az ember hogyan reagáljon. Erre próbálok rávilágítani majd ezen a napon, és a kedves nézők és hallgatók szíves figyelmébe ajánlom. Tudom, hogy nem a legalkalmasabb időpont, de mi már hosszú-hosszú évek óta mindig ebben az időpontban szigorúan napján, órájában és percébe tartjuk a megemlékezést. Most is harang szóval fog indulni. A tavalyi egy kicsit időben elhúzódott, egy nagyon meleg időszak volt. Most egy kicsit rövidebb lesz a megemlékezés, tehát hogy arra számítson, aki eljön hozzánk, hogy egy 3-4 óra, max. 1 óra lesz, hogyha esetleg csúszások lesznek. Természetesen lesz harangszó, himnuszok, lesz kórista, leszek én, és még lesznek meglepetések is. Felnémet egy a városomban egy különleges hely, és azt gondolom, hogy ha a felnémeti lokálpatrióta helyi emberek ott szeretnének a saját közvetlen környezetünkben megemlékezni, az teljesen elfogadható. A nem megbántva, meg nem támadólag az önkormányzatnak a ünneplési stratégiája évek óta az, hogy munkaidőbe történik. Én azt gondolom, hogy ez az átlag ember számára nem megoldható, hogy erre a napra feltétlenül szabadságot vegyen ki, vagy szabadnapot intézzen magának. Nyilvánvaló a 100. évfordulón mi is törekedtünk arra, hogy politikai ellentéteket, személyes konfliktusokat félretéve egy helyen történjen meg, amit aztán az akkori polgármester űr felrúgott és szétrombolt. Nem volt nekem szimpatikus, de hát az idő ezt hozta. Ez a nemzeti radikális vonal a különböző szervezeti struktúrákon keresztül gyakorlatilag a rendszerváltás után kezdte egymagába ezeket a megemlékezéseket minden évben megszervezni. Nekünk nem fájdalom az, hogyha egyik más is csinál ilyet, mert azelőtt csak mi csináltunk, és senki más nem csinált. Így ez a gondolat úgy néz ki, hogy más társadalmi rétegek, más szervezetek számára is egy fontos ügy lett. Én ennek örülök, nem a szétszórtságnak, hanem az ügy fontosságának.
Az Egri Gárdonyi Géza Színházban nyílt meg ma délelőtt az Egyéni Identitás a Globális Világban című kiállítás a Nyitott Tér Fesztivál részeként. A tárlatot Kulibali Miriam kurátor nyitotta meg, aki elmondta, egy pályázati felhívás nyomán választották ki az itt kiállított műveket.
A ma megnyílt kiállításon lényegében egy pályázati felhívásra érkezett képzőművészeti alkotásokat láthatnak. Van festmény, van linoleum metszet, vannak digitális alkotások, van intermediális installáció. Lényegében magára az egyéni identitás, illetve a globális identitás összeírésére, az ebben a csatornában létező egyéni élményekre és identitásképzésekre próbáltunk így ráfókuszálni, hogy mik azok az élmények, testi, akár kulturális, vagy személyes, narratív, akár történelmi események, momentumok, amik egy ember személyiséget meghatározzák. És hogy erre rengetegféle különböző válasz érkezett, úgyhogy nagyon színes tárlatot sikerült összeállítanunk.
Ki lehet-e emelni ezek közül akár egy-egy alkotást is, ami megdöbbentően jól sikerült?
Lehet. Igazából mindegyik nagyon egyedi, de mondjuk amiket így kiemelnék, az Csehorsójának a Reziliencia sorozata. Ott lényegében monotíp technikával különböző nyomatokat készített, az egyén és a környezetek közötti feszültséget ilyen különböző módokon ábrázolva. Azt mindenféleképpen tudom ajánlani, vagy Fekete Bálintnak az alkotásait. Ők lent vannak az aulában, ami a nagyon strukturált társadalmi berendezkedésben való egyéni jelenlét. Szóval, hogy ott még az élményszerűség eléggé közvetve jön át magán az ábrázolási módon. De ugyanígy Enyedi Zsoltnak a laposföld társadalma is nagyon izgalmas, hiszen ez totálisan erre reflektál, hogy magában ebben a nagyon túlzsúfolt információs társadalomban hogyan maradnak alul úgymond a személyes tapasztalatok, és hogy ezek a különböző konteó elméletek hogyan tudják úgy betölteni a saját terünket, hogy néha még azt is túlnyomja, amit akár az iskolában tanulunk, amit ugye már történelemben, társadalmi módokon már így megtanultunk, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes sorozat.
Kiknek ajánlaná a tárlatot, és meddig lehet megtekinteni?
Én igazából ajánlanám mindenkinek, aki egyrészt kíváncsi, egri kötődésű alkotók, képzőművészeknek a munkáira, ugyanis mindenféleképpen olyan művészekről van szó, akik a helyi identitást, a helyi kultúrát valamilyen szinten képviselik, és hogyha már akár el is mentek, de nagyon sok ideig itt voltak és itt éltek, részínesítették a helyi közösséget, illetve tényleg azokat, akik nagyon szeretnék megismerni azokat a gondolati síkokat, amiket itt a művészek felvetettek. Június 31-ig lehet megtekinteni, szóval egész hónapban.
Pünkösdi misztérium játékkal léptek színpadra a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanulói a sárospataki szakrális báb találkozón. A Szent Erzsébet házban tartott rendezvényen összesen 5 előadást tekinthettek meg az érdeklődők, amelyekben főként diákok szerepeltek. Koleszer Krisztián tudósítónk összefoglalóját hallják.
Különleges kulturális és lelki élmény várta az érdeklődőket az idei pünkösdi ünnepkör részeként Sárospatakon a Szent Erzsébet házban megrendezett Ég és Föld között bábokkal című szakrális báb találkozón. A rendezvény során 5 produkció elevenedett meg a közönség előtt, a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola, a Huncutka Bábszínház, a Tokaj-Hegyalja Egyetem, valamint a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola közreműködésével. A találkozó nem csupán a bábozás művészetéről szólt, hanem arról is, hogy miként lehet a hitet, az ünnepek üzenetét és az emberi érzéseket a bábjáték eszközeivel közelebb vinni a közönséghez. A fellépők között kortárs és hagyományosabb megközelítések egyaránt megjelentek, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola produkciója azonban különösen szorosan kapcsolódott a pünkösdi ünnep lelki tartalmához. Az iskola diákjai egy misztérium játékot mutattak be, amely végigkísérte Jézus életének főbb állomásait, majd a tanítványok várakozásán keresztül a Szentlélek eljövetelének történetét állította középpontba. Az előadás a pünkösd üzenetét fogalmazta meg, hogyan alakul át a félelem bátorsággá, a bezártság nyitottsággá, a hallgatás pedig élő tanúságtétellé. A gyermekek számára különösen nagy kihívást jelentette a felkészülés, hiszen többségük korábban még soha nem bábozott. A produkció mégis alig egy hónap alatt készült el, ami komoly összefogást és kitartó munkát igényelt mind a diákok, mind a pedagógusok részéről. A felkészülésben és a rendezésben nagy segítséget nyújtott Szent Irmai László tanár úr, aki hosszú évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt Sárospatak bábos életének, számos fesztivál és találkozó szervezőjeként. Mentorként támogatta az iskola közösségét, szakmai tapasztalatával és lelkesedésével segítve a gyermekeket abban, hogy egy igazán mély tartalmú és ünnephez méltó előadást állíthassanak színpadra. A misztérium játék különlegessége az volt, hogy nem csupán előadásként működött, hanem közös lelki élménnyé vált. Az előadás végén a közönség is belekapcsolódhatott a közös válaszokba, így a pünkösd üzenete valóban közösségi tapasztalattá válhatott a jelenlévők számára. Az Ég és Föld között bábokkal találkozó megmutatta, hogy a bábozás nem csupán gyermekműfaj, hanem olyan különleges művészeti forma, amely képes egyszerre megszólítani a hitet, az érzelmeket és a közönséget is.
Több mint 158 ezeren hagyták az utolsó napra az SZIA bevallásukat, tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Az elmúlt évhez képest az idén csaknem 40 ezerrel többen nyújtották be személyi jövedelemadó bevallásukat elektronikusan, mintegy 2,7 millióan. Ugyanakkor csaknem 300 ezeren az utolsó két napra hagyták a bevallás benyújtását. Május 20-án megdőlt az egy nap alatt beérkezett 1+1%-os nyilatkozatok korábbi napi rekordja is. Az utolsó napon 158 ezeren tettek 1+1%-os felajánlást. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el személyi jövedelemadó bevallási tervezetét. Idén sem lehetett lekésni a határidőt, ugyanis akik nem tettek semmit, nem adtak be, és még csak meg sem nézték az adóhivatal által kiajánlott dokumentumot, a tervezetük május 20-án azoknak is automatikusan hivatalos és érvényes személyi jövedelemadó bevallássá változott. Ez azonban csak és kizárólag a magánszemélyekre vonatkozik. Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezetteknek feltétlenül el kell küldeniük a személyi jövedelemadó bevallásukat. A rendelkezésre álló adatok szerint tovább folytatódik az elektronikus bevallás térnyerése. Az adózók elenyésző része küldi már csak be papír alapon az SZIA bevallását. A bevallások több mint 93%-a elektronikusan érkezett meg a NAV-hoz. Még mindig akadt 170 ezer olyan adózó is, akik elektronikusan töltötték ki a bevallásukat, de kinyomtatva papír alapon küldték azt be. A hagyományos nyomdai SZIA bevallási csomagot 14 ezeren adták postára, vagy hozták be a NAV ügyfélszolgálataira. A NAV SZIA felülete az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb honlapja lett. Több mint 5,2 millió belépést regisztrált a NAV. A tervezetet több mint 2,6 millióan tekintették meg, 1 millió 150 ezernél is többen voltak azok, akik a tervezetet változtatás nélkül elfogadták. Növekedett azok száma is, akik rendelkeztek az adójuk 1+1%-áról. Jelenleg még nincsenek végleges adatok, de az már elmondható, hogy több mint 1,7 millióan döntöttek úgy, hogy a befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlották. 1%-át egy civil szervezetnek, a további 1%-ot pedig egy vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. 14. Leó pápa továbbra is kitartóan buzdít az imádságra a világ békéért. Április 11-én a Szent Péter Bazilikában tartott virrasztást, most pedig a Mária hónap zárásaként, május 30-án szombaton 19 órakor a Szent Atya vezeti a rózsafüzér imádságot a vatikáni kertek, Lurdi mi asszonyunk barlangjánál. Ez alkalomból az evangelizáció dikasztériuma kezdeményezésére a világ valamennyi kegyhelyét felkérik, hogy zarándokaikkal és híveikkel együtt kapcsolódjanak be a pápa imájába. A hívők a Szent Péter téren elhelyezett óriás képernyőkön keresztül is bekapcsolódhatnak Rómában a Szent Atyával közös imádságba. Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggá avatásáért Eger farmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Eger farmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldog-e avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egréjesek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. Salgótarjánban a ferencesek által épített Acélgyári úti templomban hálaadó szentmisében emlékeztek meg az 1936-os felszentelés óta eltelt 9 évtized kegyelmeiről és a közösség múltjáról. A templom felszentelésének 90. évfordulóján egyúttal az egyházközségek napjára is várták a híveket és a salgótarjáni esperesi kerület papjait. Ez az ünnep Istenben és Isten kegyelmében a Szentlélek által átitatottan mindannyiunk szívében, lelkében azt az örömet hozza, amit egyházunk születésnapja hozott pünköstkor. 90 éve adták a hívek rendelkezésére a Szent József templomot, hogy szívünknek, lelkünknek otthonaként szolgálhasson, mondta a Szentmise bevezetőjében Varga András esperes plébános. A hálaadó Szentmisét Berhidai Piusz, ferences tartományfőnök mutatta be. Délután kulturális programokkal, valamint a májusi litánia elimádkozásával folytatódott a búcsúünnep. A Budapest Remete Kertvárosi Szentlélek templomban Hortobágyi Cyril Pannonhalmi főapát volt a főcelebránsa a Szociális Testvérek Társaságában ünnepelt fogadalomtételi szentmisének, melynek keretében három testvér örök fogadalmat tett, öten pedig megújították fogadalmukat. Az ünnepen a Szociális Testvérek Társaságának tagjai, kültagjai mellett részt vettek a fogadalmat újító és örök fogadalmat tevő testvérek, rokonai, barátai, munkatársai, különböző szerzetes rendekből érkező nővérek, testvérek. Az ünnep fényét emelte, hogy egy testvér, aki Kubából tavaly érkezett Magyarországra tovább tanulni, együtt újíthatta meg fogadalmát a magyarországi junior testvérekkel. Hortobágyi Cyril homíliájában kiemelte, az egyház forrás, olyan valóság, amelyből élet árad mások felé, nem azért, mert tökéletes, hanem mert befogadta a lelket. A szociális testvérek hivatása is csak ebben a mozgásban érthető meg, nem a forrás birtoklása, hanem a forráshoz való hűség. Nem önmagatokból fakad az élő víz, hanem a bennetek lakó Krisztus lelkéből, mondta Hortobágyi Cyril. Fogyatékkal élők búcsúját tartották a Mária Gyüdi kegyhelyen. Minden alkalommal túlcsorduló szeretet tölti be a Mária Gyüdi bazilika falait, amikor fogyatékkal élő embertársaink búcsúját rendezik meg hazánk legősibb Mária kegyhelyén, olvasható a Magyar Kurír oldalán. Idén mintegy 180-an érkeztek a kegyhelyre, hogy a Mária Gyüdi szűzanya oltalmát és közbenjárását kérjék életükre. A búcsúi szentmisét Keresztes Andor Mária Gyüdi plébános és Kovács József pécsi káplán mutatta be a kegyhely Sarlós Boldogasszony bazilikájában. A szentmise szónoka Kovács József káplán interaktív módon vonta be kérdéseivel a résztvevőket szent beszédébe, melyben a Jóisten nekünk adott legnagyobb ajándékáról beszélt a gyermekeknek. Elmondta, hogy Isten ajándéka személyre szóló, és csak nekünk készült. Ezt az elgondolkodtató ajándékot be is mutatta, aki vállalkozott rá, egy dobozba tekintve saját tükörképét pillanthatta meg. A liturgia zárásaként a résztvevők a hagyományos szeretett vendégségen, majd zenés szabadtéri foglalkozáson vettek részt a kegyhely udvarán. A Szociális Misszió Társulat számára az idei pünköst különösen megható és reményteli esemény volt. A Szentlélek eljövetelének ünnepén a közösség tagjai együtt adtak hálát a hivatásokért, a kitartó szolgálatokért és a jövő reményéért a rend budapesti központjában. Az esemény nem csak a jelenlévő nővérek és hozzátartozók számára jelentett felemelő élményt, hanem az egész közösség életében megerősítést és új lendületet hozott. Az ünnepi szentmisét Gájer László mutatta be, Tomka Ferenc és Somogyi Sándor koncelebrálásával. Május 30-án lesz a bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződnek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja majd látogatóit. A templom felújítása utáni ünnepélyes megáldásra május 30-án szombaton 10:30-kor kezdődő szentmise keretében kerül sor. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. Szeretettel várják a kedves érdeklődőket a Nemzeti Összetartozás estjére, június 2-án kedden a Lajosvárosi templomba. A program 17 órakor szentmisével kezdődik, majd Egy a nemzet a határok felett című emlékműsor lesz, a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Szeretettel várnak mindenkit az összetartozás jegyében. Július közepén tartják a motoros búcsút Pálos Szentkúton. A július 18-ai szombati program 10 órakor dicsőítéssel és imádsággal kezdődik, majd Hacsi Bognár László elmélkedése lesz. Majd megemlékezés lesz a motoros emlékműnél, 11 órakor kezdődik a Szent Mise, Bojtor Róbert Miklósfalvi plébános vezetésével. Ezután felvonulás lesz a motorokkal, majd délután előadás, játék és szórakozás várja a résztvevőket. 17:30-kor kezdődik az esti dicséret a templomban, majd zenés estel zárul a program. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból lesz, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött, akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítanak rád, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösség, lelki feltöltődés, sok nevetés és új barátok, közös ima, és a szolgálatra önkéntes igazolást is adnak, hogyha szükség van rá. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton 2026. szeptemberében az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A képzés 6 fél éves nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. Jelentkezni a felvi.hu oldalán letölthető jelentkezési lapon lehet május 31-ig. Verses zenés barangolás lesz Erdélyben Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezni és információt kérni dr. Hortai Ritától lehet a 0630 24 95 637-es telefonszámon. E-mail címen pedig a versalap22@gmail.com e-mail címen kereshetik. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Drimba Miranda és Koleszer Krisztián. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17:15-kor jelentkezünk. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
A Nyíregyháza labdarúgó csapatának tagjai megkezdték szabadságukat. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg a különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat. Sportág választó napot rendeztek Kazincz Balcikán a Kazinczi Ferenc tagiskolában. Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Nyíregyháza Spartacus keretének tagjai megkezdték szabadságukat, amely június 18-áig tart, ekkor kezdi a felkészülést az együttes a következő idényre. A tervek szerint 24-ig hazai környezetben készül majd a spari, majd Ausztriába utazik edzőtáborba, ahol 9 napot tölt és több felkészülési mérkőzést is játszik. Már elkezdődött a keret kialakítása. Most kicsivel több időnk van, mint a téli felkészülés során, bízom abban, hogy minden tervezett munkát elvégezhetünk ez alatt. Ami a keretet illeti, folynak az egyeztetések, de ez ilyenkor természetes. Szeretnénk fiatalokat is beépíteni, és jönnek új játékosok is, fogalmazott Bódog Tamás vezetőedző. A bajnokság következő idénye július végén rajtol. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola harmadik alkalommal szervezte meg különleges sporteseményét, a diákolimpiai játékokat, ami játékos formában ösztönzi a gyerekeket a mozgásra és az egészséges életmódra. A szervezők jövőre más debreceni iskolákat is beszeretnének vonni a programba. Vas Máté igazgatóhelyettest hallják.
Olyan sportágakat választottunk, olyan megmérettetéseket, amit egy első osztálytól 8. osztályig, ugye minden gyerkőc, minden osztályon, évfolyamon belül ugye meg tudunk rendezni. Vannak csapatsportjaink, illetve csináltunk nyilván egyéni versenyszámokat is.
A jelképes olimpiai láng fellobbanásával vette kezdetét a viadal. A közös bemelegítés után a gyerekek izgatottan foglalták el a versenypályákat, sokan már napok óta készültek a megmérettetésekre. A játékokon a gyerekek többek között kötélhúzásban, célbadobásban, kosáradobásban és kapuralövésben is összemérhették ügyességüket. A szervezők úgy állították össze a programot, hogy minden korosztály kipróbálhassa magát a különböző ügyességi feladatokban. Az iskola 3 évvel ezelőtt a párizsi olimpia idején indította útjára a saját olimpiai játékait. A kezdeményezés akkora sikert aratott a diákok körében, hogy azóta hagyománnyá vált. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, ennek részeként nemrég mászófallal is bővült az iskola sporteszköz parkja. Kamerárné Nyéki Orsolya igazgatót hallják.
Hát az egészséges életmódra nevelés az mindennapos nálunk. Azt gondolom, hogy ez csak a csúcsa ennek a rendezvénysorozatnak, és a mozgás meg kell szeretetni a gyerekekkel, és azt gondolom, hogy ezt kiskorban kell elkezdeni, úgyhogy próbálunk eleget tenni ennek a kihívásnak is.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere arról beszélt, hogy az ilyen közösségi sportprogramoknak ma különösen nagy jelentőségük van, hiszen valódi élményeket és közösségi kapcsolatokat adnak a gyerekeknek a digitális világ mellett.
Én ezt külön fontosnak tartom, hogy mindig legyenek ilyen iskolai események, amikor a napi rutinból a gyerekeket kiszedik, kihozzák, és osztályként, közösségként együtt küzdenek azért, hogy büszkék legyenek a saját csapatukra, büszkék legyenek az iskolájukra.
Sportág választó napot rendeztek Kazincz Balcikán a Kazinczi Ferenc tagiskolában, ahol a város alsó tagozatos tanulói 11 sportágban próbálhatták ki magukat. Kovács László sporttanácsadót hallják.
Reméljük, hogy a gyerekek megtalálják a számításokat, és a sportkörökbe köszönthetjük őket. Szeretnénk azt elérni, hogy a szülőkkel együttműködve, a sportkörökkel együttműködve minden gyerek a városban találja meg a számára kikapcsolódás jelentő sporttevékenységet. Nem fontos, hogy mindenkiből élversenyző legyen, de az, hogy sportoljon ebbe a korosztályba, az elengedhetetlen. Szükség van a szülőknek a támogató segítségére, és arra, hogy motiválják a gyerekeket, hogy ne otthon ülve töltsék a szabadidejüket, hanem valamelyik sportkörbe kapják meg azt a mozgást, ami a fejlődéséhez szükséges.
Kazincz Balcikán 8. alkalommal rendezték meg a sportág választónapot. A város alsó tagozatos diákjai összesen 11 sportágban kóstolhattak bele interaktív bemutatók keretében. Labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, tenisz, birkózás, súlyemelés, íjászat, falmászás, kerékpározás és görkorcsolyázás. Ezekkel a sportágakkal ismerkedhettek meg a gyerekek a sportág választónapon. A helyszín a Kazinczy Ferenc tornacsarnok, a Kazinczy Ferenc tagiskola tornaterme, illetőleg a KBSC műfüves pályája volt, amelyek ezúttal megteltek mozgással. Kovács László hozzátette, évente mintegy 1000 gyermek vesz részt a programon, közülük jelenleg körülbelül 15% kezd el rendszeresen sportolni, ezen szeretnének a jövőben javítani. Szitka Péter polgármester kiemelte, Kazincbarcika a nemzet sportvárosaként fontos feladatának tekinti, hogy már fiatal korban lehetőséget adjon a gyerekeknek a sport kipróbálására.
Rengeteg olyan szakember dolgozik a városunkban, olyan sportember, olyan edző, olyan testnevelő tanár, aki egyébként a gyerekekhez nagyon jó nyúl hozzá szakmai szempontból, akik egyébként meg tudják ennek bizonyos sportágaknak a szeretetét mutatni ezeknek a gyerekeknek. És azt gondolom, hogy egy sportág választó is valami ilyesmi küldetése van. Tehát amikor a kollégák és a sportegyesületek gyakorlatilag itt az általános iskola legfiatalabbjainak megmutatják azt, hogy egyébként mi a csínja ezeknek a sportágaknak, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokaknak felkeltjék az érdeklődést, és azt követően pedig az, hogy sportolás, az, hogy sportol, az, hogy egészséges életmód, az beleívódik a mindennapjaikba.
Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola igazgatója szerint a rendszeres mozgás iránti igényt már kisgyermekkorban ki kell alakítani.
A mai világban egyik legfontosabb dolog a mozgás, a rendszeres mozgás. Az, hogy gyerekkorban ebbe beleneveljük őket, akkor az azt fogja eredményezni, hogy felnőtt korban is a mozgást, a mozgás szeretetét, a sport szeretete tovább marad, és nagyon fontos az egészséges életmód megtartásához.
Egésznapos programmal ünnepelte a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium, hogy 50 évvel ezelőtt indult el az intézményben a testnevelés tagozat. Délelőtt a diákok több sportágban mérhették össze tudásukat, délután pedig volt Vasvár is, jelenleg is korábbi neves sportolók meséltek életükről, pályafutásukról. Páskó Judit igazgatónőt hallják.
Nagy örömmel számolhatok be róla, hogy most a felvételi időszak végéhez közeledve azt látjuk, hogy nagyon népszerű, továbbra is töretlen az érdeklődés a testnevelés tagozat iránt. A meghirdetett 22 helyre több mint négyszeres a jelentkezés, tehát én úgy gondolom, hogy megint sikerül majd kiválasztani a tehetséges sportolókat.
Az 1921-ben alapított intézményben a 75-76-os tanévben indult el a testnevelés tagozat. Azzal a céllal, hogy iskolai keretek között neveljék a sportolói utánpótlást úgy, hogy a versenyzők fejlesztése mellett aktív életmódra ösztönözzék a nem sportoló diákokat is. A tagozat népszerűsége 50 éve töretlen. Mivel a testnevelés tagozatos diákok egyesületekben sportolnak, a délutáni edzésekre, meccsekre és a hétvégi versenyekre is tekintettel kell lenniük a pedagógusoknak. Mint Pók István munkaközösség vezető elmondta, az elmúlt évtizedekben kialakult a sport és az oktatás közötti egészséges egyensúly.
Nagyon figyelnünk kell arra, hogy azok a gyerekek, akik élsportolóvá szeretnének válni, és hogy az ő sport munkájukat megfelelően tudjuk összehangolni az oktatással, azzal, amit nekünk itt az iskolában meg kell, hogy tanítsunk. Úgyhogy ez többnyire sikerül, tehát nyilván figyelnünk kell arra, hogy a gyerekek terhelése az megfelelő legyen, mikor vannak nekik mérkőzéseik, mikor vannak nehezebb edzéseik, mikor tudjuk azokat a dolgokat, amiket viszont mi szeretnénk azokat behajtani, úgymond rajtuk. Úgyhogy, de ezt már megtanultuk itt a évtizedek alatt itt a Vasváriban, úgyhogy ezt azt hiszem, hogy ebben profik vagyunk.
Megerősítette ezt az egyik legeredményesebb jelenlegi vasváris diák, Várkondi Levente is. A küzdősportokat űző végzős tanuló fiatalkora ellenére már felnőtt világbajnoknak mondhatja magát.
Tavaly évben sikerült három ilyen világcímet szereznem. Varsóban voltam a Európa Open-en grappling sportágból, ott második lettem. Aztán szereztem még egy világbajnoki címet Thai box szabályrendszerbe, később és évvégén ilyen Kempo szabályrendszerbe kevert szabályrendszerbe is sikerült felnőtt világbajnoknak lennem.
Vasné Harman Gyöngyi, az Önkormányzat Szociális, Egészségügyi és Sportbizottságának elnöke kiemelte a sport közösség formáló erejét, és azt, hogy későbbi példaképek kerültek ki a vasvári padjaiból. Ilyen példakép dr. Szabó Tünde, aki úszóként ezüstérmet szerzett a 92-es barcelonai olimpián.
Nagyon fontos a támogató közeg egy fiatalnak, és itt a Vasvári Pál gimnáziumban mindent meg tudtak kapni a fiatalok, én is mindent megkaptam, segítettek a tanárok, úgyhogy én mindig örömmel érkezem ide, hiszen nagyon nagy élmény találkozni a még engem is tanító pedagógusokkal, az új tanárokkal, és tényleg hihetetlen az, hogy milyen elkötelezettek, milyen szorgalmasak, milyen segítőkészek most is, és én azt gondolom, hogy így lehet folyamatos megújulással sikeres egy iskola, és a Vasvári Pál iskolába régen is menő volt járni, és most is az.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.